fölrajzolt szívét, amely alig, hanem Donna vers szívét jelképezte. Láttam a széles pengéjű finn vadászkést, a pukkót a kezében. Dühösen elővillanó ragadozó fogait, remegő szőrrel borított kezét. Aztán azt is láttam, hogy ez a kéz meglendül, és a kés a ronybábú szívébe szalad. Hallottam a szakállas férfi szívbe markoló kiáltását. Láttam lengeni a ronybábut, megcsillanni a kést, zuhanást hallottam, sírást, és mintha valaki kétségbe esetten verte volna a padlót. Nem leselkedtem tovább. Nem akartam megzavarni senki álmát, így azután magamnak kellett eligazodnom a faházak között. Frankfurter bungalójára jól emlékeztem, nem is jelentett gondot a megtalálása. Hátra néztem, hogy nem követe valaki. Azután halkan megkopogtattam az ajtót. Mintha csak a hotelben lettem volna. Semmi nem moccant odabent, talán még a falakat rágó szúk is nyugalomra tértek. Hátra ballagtam és bevilágítottam az ablakon. A fejemre szerelt lámpa nem adott reflektorfényt, de azért jól láttam, hogy Frankfurter ágya vetetlen, és a székekben nem ül senki. Megnyomtam az ablakot. Én lepődtem meg a legjobban, hogy engedett. Mielőtt gondolkozhattam volna, már bent is álltam a szobában. A lámpa széles csíkokat hasított a sötétségbe, így alaposan szemügyre vehettem a szekrény oldalára tűzött légi felvételt, amelynek a testvére már tegnap feltűnt nekem Donna kocsiában. Nem láttam erőszaknak nyomát. Egyetlen kidőlt viszkisüveg utalt valami hasonlóra, de ha minden viszkisüveg mögött, amely feldőlt, erőszakot gyanítanánk, nem kellene féltenünk bolygónkat a túlnépesedéstől. Villantottam még néhányat, aztán visszamásztam a szabadba. A hold egy felhőfoszlány mögé bújt, mintha helytelenítené cselekedetemet. Rákacsintottam, aztán elindultam a mocsár felé. Úgy éreztem, felesleges Vinten Larsent keresnem. 76. fejezet. Azt az utat követtem, amelyet akkor futottam végig, amikor elmenekültem a tűzhaláltól. Jó negyed órai gyaloglás után elértem egy nagy fához, amely alatt három felé ágazott az út. Gondolkodás nélkül azt az utat választottam, amelyet nem ismertem. Az első oda vezetett, ahol békát akartam fogni. A másik alig, hanem oda, ahová a kutatók jártak, ha a vizet látni volt kedvük. Engem a harmadik út érdekelt. A keskeny ösvény, amely a lapály egyre mocsarasabb részén vezetett át, hamarosan nádasba torkollott. Közeledésemre vadkacsák röppentek fel, és elhallgatott a béka kuruttyolás. Bár messze voltam attól, hogy úgy olvassak a nyomokból, mint az indiánok, vagy mint Rajkumar Singh, a kígyó ember, annyit mégis észrevettem, hogy nemrégen járt erre valaki. Fölemeltem egy letört nátszálat, jószerével még el sem kezdett fonnyadni. Levetettem a ruhám, és belegyömöszöltem a magammal hozott plasztik zsákba. Hűvös szellő lengedezett libabőr csalt a karomra. Ugrottam néhányat, hogy elűzzem a kellemetlen érzést, és a stukkeromat is becsomagoltam egy kisebb plasztik zacskóba. Behúztam a zsákot egy bokor alá, számba vettem a furuját, kiugrattam a teleszkópos antennát, és a békák fejvesztett menekülése közepette. Belesüllyedtem a mocsárba. Ha bárki is azt hinné, hogy meg lehet szokni a mocsár mélyén való sétafikálást, hát téved. Jobban undorodtam tőle, mint korábban, amikor még nem tudtam, mi vár rám. A kulimász körülölelt, és én vállig a moslékban indultam az orrom után. Meglepődve tapasztaltam, hogy a láb nem mélyül. Már vagy kétszer annyi utat tettem meg, mint néhány órával korábban, pár száz méternyire ettől a partszakasztól, amikor egyszerre csak megnyílt a lábam alatt a semmi. Szerencsére nem ért egészen készületlenül a dolog. Vigyázva, hogy a cső vége le ne süllyedjen a kulimász szintje alá, úszni kezdtem. Egészen addig, amíg iszabban nem ütközött a térdem. Felálltam. Koromfekete éjszaka ölelt körül. A sűrülés imogatott, mintha iszapmasszás szalomban heverésztem volna. Behúztam a nyakam, felnyúltam a sisakig, és megtapogattam az oldalán a lámpa gombját. Nem voltam boldogtalan, amikor felvillant a fény. Körülöttem felzavart kulimás széthúzódott, furcsa alakzatot vett föl, és mint megnyúlt felhő az égen, úszni kezdett a mocsár mélye felé. Elégedetten bámultam utána egészen addig, amíg valaki rá nem tenyerelt a lélegző csövem végére. Krákogtam, köpködtem, vidáman fuldokoltam. Tudtam, nem szabad felbukkannom, ha élve akarok maradni. Revolverem után tapogatóztam, miközben egyre fogyott a levegőm. Végső kétségbeesésemben óriásit fújtam a csőbe, mintha bizony a vikinget el lehetne riasztani fújdogálással. Aki befogta a csövemet, semmi esetre sem lehetett a viking, mert néhány pillanat múlva ismét levegőhöz jutottam. Hangos csobbanást hallottam a fejem fölött, és káprázó szemeim előtt felbukkant egy akkora béka, hogy közepes méretű házi nyúlnak is elmehetett volna. Unottan lebegett az arcom előtt, megpróbálta fölmérni, melyikünk az erősebb. Meg sem moccantam. A maga nemében páratlan látványt nyújtott. Az aranykorona hiányzott a fejéről, ennek ellenére nem kételkedtem benne, hogy magával a béka királlyal hozott össze a végzet. A béka tett néhány lusta mozdulatot, aztán a szemembe nézett. Nem tréfa, egyenesen bele a szemembe. Lassan, hogy el ne riasszam, fölemeltem a kezem, és barátságosan intettem neki. A béka válaszul kieresztett a száján néhány buborékot, és megfordult, miközben hátra lesett, hogy ott vagyok-e még. Bólintottam, és úszni kezdtem. A megfojtott viking mocsarának béka királya vezetett be a viking 7. szobájába. 77. fejezet. Úszás közben felidéztem a Frankfurter szekrényének oldalára tűzött képet. Rajta a lehetetlen össze-vissza vonalakkal. A béka fékezett és hátra lesett. Kissé gyorsabbra fogtam a tempót, miközben bocsánat kérül néztem rá. Könnyű neked, gondoltam, nincs szükséged porszívó csőre. Egészen addig úsztam, amíg ismét trutymóba keveredtem. A béka eltűnt a szemem elől, hiába pislogtam segélykérőn a béka lencsébe. Eltűnt, és nem is bukkant elő többé. Lábam szilárd talajt érzett, ha a trutymót egyáltalán annak lehet nevezni. Éreztem, hogy bokáig süllyedek az iszabba, majd néhány lépés után térdig. Megálltam, és aggódva néztem körül. Alig, ha nem, utat tévesztettem. A csatorna tisztító lámpa fénye kétségbe esettem próbált áthatolni a körülöttem keringő bűzös folyadékon, azután feladta a küzdelmet. Úgy éreztem magam, mintha egy óriási üveg szilvalekvárban ülnék, és csak arra várnék, hogy kikanalazzon valaki. Éppen arra gondoltam, hogy a béka király becsapott, és ideje visszavonulót fújni, amikor újra szilárd talajt éreztem a lábam alatt. Amennyire csak a cső engedte, lehajoltam. A kemény tófeneket vastag iszap borította, de nem annyira vastag, hogy ne tudtam volna néhány rúgással elkotorni. Legnagyobb meglepetésemre virágmintás kőlapok bukkantak elő az iszap alól. Mintha egy elsüllyedt római város utcáin jártam volna. A kőlapok azonban egyáltalán nem látszottak rómainak, sőt vikingnek sem. Éppen olyanok voltak, amilyeneket délután láttam a szupermarketben. Egyszerre csak megértettem a béka király viselkedését. Nem személy szerint engem üdvözölt, hanem a lehetőséget, hogy kevés erőfeszítéssel finom falatokhoz juthat. Azok ugyanis, akik rendszeresen végig vonulnak a mocsár fenekén, felkavarják az iszapot, neki pedig nincs más dolga, mint elkapdosni a trutymóból kimosott kukacokat. A kőlapok inogtak, billegtek a talpam alatt, mégis biztosabban jártam rajtuk, mint az iszapban. Ismét lágy, büdös mocsárba süllyedtem, nem hogy úszni nem lehetett benne, hanem jószerivel haladni sem. Lassított felvételként törtem előre, arcom elő, legyezgetve az ingovány sűrűjét. Számoltam a lépteimet, éppen az 1100-adikat tettem meg a köveken, amikor egyszer csak emelkedni kezdett a talaj. Lenéztem, a virágmintás négyzetek nem voltak sehol, tettem néhány tétova lépést előre, miközben elbotlottam valamiben. Megfogtam, fölemeltem, és addig hajszoltam az orrom elől az iszapot, amíg ki nem tisztult valamelyest a lé. A fénysugár megcsillant egy tégla majdnem fekete felületén. Szabálytalanul, mondhatnám, primitíven vágott tégladarab volt, nehéz lett volna megmondani, milyen színű lehetett eredetileg. Az aljzat egyre emelkedett, a téglák száma egyre szaporodott. A végén már úgy bukdácsoltam közöttük, mint egy szélhámos építési vállalkozó összeomlott épületének romjain. Megpróbáltam megállapítani, mennyi víz lehet felettem. Fölemeltem a karom, de nem értem levegőt. Olyan váratlanul ütköztem a falnak, hogy komoly fájdalmat okozott. A fejem nagyot koppant, hátra tántorodtam, és kicsimmult, hogy hanyat nem estem. Amerre a szemem látott, tekintélyes tégla fal húzódott, kerítés a mocsár alatt. Mivel a fal közvetlen közelében tisztább volt a lé, hozzálapultam, és megpróbáltam aprólékosan szemügyre venni. Sokat nem láttam rajta, vastagon borított mindent az iszap, abban biztos voltam, hogy nem a vikingek rakták. Lassan oldalazva elindultam a kerítés mellett. Néhány lépés után ismét vaksötétben tapogatóztam, csak mintha a szilvalekvált sűrű kulimász váltotta volna fel. Vettem egy mély lélegzetet, aztán egyetlen rúgással fölemelkedtem a trutymó felszínére. Mintha örvény játszott volna velem, megperdültem, és már is újra a fenéken voltam. Most értettem csak meg, hogy miért használ mindenki, aki a mocsár fenekére merészkedik, porszívó csövet, és nem békaember felszerelést. Itt csak a fenéken lehet közlekedni, a szabad vízfelületek kivételével. Ha valaki megpróbálna békaembert játszani ebben a kulimázban, hanem alaposan megdönteni a mocsár alatt tartózkodás világcsúcsát. Talán még a rekordok könyvébe is belekerülhetne, ha hullák teljesítményét is figyelembe vennék. Még egyszer meglöktem magam, felértem a felszínre, aztán, amikor leszállóágba kerültem, erőteljes kapálózásba kezdtem, hogy rákerüljek a kerítés tetejére. Miközben kifújtam magam, az angol gyermekverse gondoltam, melynek hőse a falon ül, és olyan jól érzi magát, hogy egy ezred katona sem tudná levontatni róla. Egyelőre én is jól éreztem magam, amennyire a körülmények engedték. A fal elég vastagnak bizonyult, és szerencsére sem üveg, sem tüskés drót nem volt a tetején. Megeresztettem egy rövid elmélkedést arról, hogy minek a fal, ha könnyedén keresztül lehet mászni rajta. Aztán arra a megállapításra jutottam, hogy a fal nem emberek ellen, hanem valami egészen más okból készült. Jól emlékeztem rá, hogy a tiszta vízű folyosóban áramló víz a part felől igyekszik, a mocsár belseje felé. Onnan hozza magával az iszapot, melyet az ingovány közepén rak le. Azok, akik a falat építették, meg akarták védeni az eliszaposodástól. Kinyújtottam a nyakam, hogy meggyőződjek róla, igazam van, de megbillentem, és átcsúsztam a túlsó oldalra. A teleszkóp és a cső kitartottak, nem folyt víz a számba. Valami halkan koppant alattam. Megfordultam, és magam elé néztem. Sima, csúszós deszka felületre simult a tenyerem. Fölnéztem. A víz kitisztult, és néhány méter távolságból faragott, szakállas férfi arc nézett rám, fenyegetéssel kevert kíváncsisággal. Egy sok évszázados viking hajó fedélzetén voltam. 78. fejezet. Nem sokat tudtam a viking hajókról, abban azonban biztos voltam, hogy nem szoktak véletlenül a mocsarak mélyére kerülni. Kézenfekvőnek látszott a feltételezés, hogy egy hajó sír tetején üldögélek. Mivel egyelőre nem volt jobb dolgom, nyugton maradtam. Törökülésben karomat a térdem köré fonva. A férfi fej hol eltűnt a száldosó iszabban, hol előbukkant. Éppen úgy, mint a hold a felhők közül. Szívtam a jó éjszakai levegőt, és gondolkodni próbáltam. Aminek a tetején ülök, egy viking hajó, ehhez kétség sem férhet. Az is biztos, hogy óriási értéket képvisel, nem csak maga a hajó, hanem mindaz, ami a belsejében rejtőzhet. Gondolatban visszakanyarodtam a légi felvételekhez. Az egyiket Frank Fader szobájában láttam, a másikat Donna Welsh kocsiában. Már akkor feltűnt, hogy talán a mocsár fényképét látom, krikszkrakszokkal a közepén, és talán meg is kérdeztem volna, hogy mit jelentenek az össze-vissza vonalak, csak hogy Donnának éppen valami egészen máson járt az esze. Akkor azt hittem, hogy a békafogáson, ma már jól tudom, azon törte a fejét, hogyan tegyen el láb alól. A légi felvételek tehát kimutatták, hogy a mocsár fenekén rejtőzik valami. Frank Fader tudta, Donna is tudta, talán Ole Knudsen is tudta, csak hogy senki sem beszélt róla. Vajon miért? Mi az ördög lehet ebben a hajóban? Vadul kavarogtak bennem a gondolatok, jobbnál jobb ötleteim támadtak, de valamennyi tisza virág életűnek bizonyult. Ha komolyabban megvizsgáltam őket, összeomlottak, mint egy viking hajó tenné, ha kivinnék a szabad levegőre. Tanácstalanabb voltam, mint valaha. Az utóbbi napban úgy éreztem, hogy tisztán áll előttem az egész ügy, legfeljebb néhány apró ponton akad még igazítani való. Most azonban összekavarodott minden, mint az iszap az orrom előtt. Körbejártam egyszer-kétszer, szép volt. Félelmetesen szép, mintha egy piramis belsejében kóboroltam volna. Az iszappal fedett deszkalapok elmúlt évszázadokról árulkodtak, kemény férfiakról, akik valaha ezeken a deszkákon tapostak. Úgy éreztem, hogy néhai vikingek árnyai lebegnek körülöttem, s féltékenyen figyelik minden mozdulatomat. Csak meg ne próbáljanak belefolytani a vízbe. Tettem még egy kört, és egyre kevésbé értettem a dolgot. Jó, Ole Knudsen és Frank Fader találtak egy hajót a mocsárban, egy igazi viking hajót. A hajó maga óriási értéket képvisel, a felfedezés pedig igazi tudományos szenzációt. Akkor hogy az ördögbe lehet, hogy hallgattak róla, mint a sír? Egyszerűen érthetetlen. Még egyszer körüljártam a leletet. Éreztem, hogy fáradok, és a bőröm is, mintha kezdett volna átázni. Tudtam, hogy hamarosan ki kell másznom a vízből, különben annyira leesik a hőmérsékletem, hogy baj lesz. Sóhajtva kieresztettem néhány óriási buborékot, aztán úgy döntöttem, hogy adok magamnak még egy utolsó lehetőséget. Kissé távolabb gyalogoltam az oldalfaltól, és egészen addig lépkedtem, amíg föl nem bukkant az orrom előtt egy téglából rakott, kockára emlékeztető, ablak nélküli épület. Néhány másodperc alatt megkerültem. Az ajtaja éppen a hajóval ellenkező irányba nézett. Odahajoltam a zárhoz. Egyszerű tolózár volt, rénszarvas szíjakból fonott kötéllel biztosítva. Rángattam egy kicsit, de olyan erővel tört rám a reszketés, hogy abba kellett hagynom a piszmogást. Éreztem, ha nem kerülök perceken belül szárazra, én leszek a mocsár legközelebbi áldozata. Ha ezer év múlva megtalálnak nyakamon a porszívócső maradványával, nem is vitás, hogy az ős skandinávok vagy a vikingek közé sorolnak a régészek. Remegő kézzel kapcsoltam le oldalamról a vadászkésemet, és elnyisszantottam a rénszarvas kötelet. A kötél darabok lebegve hultak a vízbe, és néhány pillanat múlva elvesztek a szilvalekvárban. Erőt vettem magamon, és elhúztam a tolózárat. Minden esetre úgy álltam, hogy ha krokodil vagy cápa úszna ki a víz alatti szobácskából, legyen esélyem a menekülésre. A kitáruló ajtó megmozgatta a piszkos levet. Barna csíkok úsztak be az ajtón, hogy néhány fordulat után visszajöjjenek. Végül bedugtam a fejem a nyíláson. Aztán soká